Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Jó Hírek magazin stúdiójából. 2020. szeptember 9-én szerdán köszönti Önöket
Kohár László,
technikai munkatársunk Pál Völgyi Sándor, én Miklósné Dorcsi vagyok. Hallgassuk meg Várnai Péter atya mai gondolatait.
Szent Pál apostol az első korintuszi levélben részletesen kitér a nős vagy nőtlen, illetve a házasságon kívül élők állapotára. Nehéz témák. Különösen ma, amikor az értékek roncsolásában kimagasló helyet foglal el a házasság, a család és mindenféle közösség szétzüllesztése. Szent Pál bölcsen állapítja meg mindkét állapotról annak előnyeit és hátrányait. A házas ember két embert cipel a vállán, míg a nőtlen csak egyet, de azt egészen és az örömöket és bánatokat meg nem osztva. Nem a test kívánságáról van itt szó, hanem mindenki egyaránt tegyen kész Krisztus második eljövetelére, mert a házas és a házasságon kívül is Isten országáról tesz tanúbizonyságot.
Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök atyát köszöntötték 80. születésnapján. Ez alkalomból készült püspök atyával az interjú. Az összeállításban eredeti hangfelvételen Lékai László bíboros, esztergomi érsek is hallható. A felvétel a győri egyházmegyében készült.
Az első káplán helyem az Nagykapornak volt, egy kis falu egyébként, ahogy jezsuiták is voltak régen. Ott egy szent életű ciszterszerzetes Alpár Lucián volt a plebános, ő maga is megjárta a Szibériát 3 évig, és hát tőle nagyon sokat tanultam. Lékai apostoli kormányzó volt Veszprémbe, ő küldött ki Franciaországba, Strasbourgba tanulni, ott 2 évet voltam. Nyugodtan minden szerepben és nélkül kiabáltak szombaton egyik a másiknak, hogy holnap hol megyünk misére, tehát láttam, hogy ez nálunk akkor egy egyetemen ilyen nem volt, se másod se. A másik, ami érdekes volt, hogy nemzetközi szemináriumban laktam, tehát a világ minden részéről voltak ott kispapok, papok. A harmadik, ami szintén érdekes volt, hogy a zsinat után Franciaországban hihetetlen nagy ilyen szellemi, lelki, teológiai zavar volt. Ugye a zsinat után egyrészt voltak ilyen egészen szélsőséges, liberális elképzelések, akkor utána kezdődtek ezzel ellentétben a Lefebvre-féle mozgalom. Ezzel kapcsolatban is ottan tapasztaltam 1-2 dolgot. Úgyhogy hát nekünk ez is olyan érdekes volt, mi azért egy kicsit józanabbul láttuk az egészet, úgyhogy Magyarországról kifele nézve azért egészen másként mutatkozott ez meg.
A püspökök kézrátétele és szentelési imádjának elnyered az egyházi rendszerségének legmagasabb fokozatát, a püspökséget.
Veszprémben, mikor plebános voltam, akkor már gyakorlatilag nem szóltak semmiért. Tehát nekünk ott 600 hittanosunk volt, még a templomban volt, csak meg a sekrestjében, de mindent nyugodtan lehetett csinálni, kirándultunk gyerekekkel, és már ott kezdtük, még mikor plebános voltam, az egyik iskolát, a Padányit átvenni, és láttam, hogy hatalmas küzdelmek voltak ott ezzel kapcsolatban. Amikor ide kerültem, akkor itt pedig szintén elkezdtem az iskolákat lassan elindítani. Sopron, aztán itt a Prohászka, emlékszem, amikor először bementünk Berkes Gyuszi atyával, ott a titkár jelezni, hogy ezt visszakérjük, hát óriási pánik tört ki, és akkor az újságok tele voltak azzal, hogy egy igen kiváló iskolát most az egyház tönkretesz. Aztán, amikor átvettük az iskolát, akkor azért láttuk a kiválóságnak a hátoldalait is ott az épületben is, meg sok minden más szempontból. Azóta már senki nem beszél erről, az iskola működik szépen.
Második János Pál magyarországi utolsó programjaként találkozott a győri egyházmegye képviselőivel a Káptalandombi Székesegyházban.
Egy nagy dolog volt mindenképpen a Szent Atya látogatása itt Győrbe. A Székesegyház volt egy találkozás vele. Arról van egy emlékem, hogy édesanyám is itt volt, aztán amikor mentünk a kegyoltár felé, akkor oda sugtam a Szent Atyának, hogy az ott édesanyám. Ez elment, mint a semmit se vett volna észre. Aztán amikor jöttünk visszafelé, megállt előtte, és adott egy rózsafüzért neki, tehát azért, hogy emlékezett rá. Azt mondtam, hogy eddig még nem unatkoztam, úgyhogy hétköznaponként itt misézek a Székesegyházba, szombaton, vasárnap, akkor szombaton Réfaluba, vasárnap itt, az egy ilyen, már olyan szentmisa, amelyiken predikáció is van, tehát azokat végzem rendszeresen. Aztán lelki gyakorlatra hívnak, rekollekcióra, továbbképzésekre. szemináriumban is tanítottam, a Szent László kollégiumban is volt egy kurzusom, aztán meg hát más egyházmében is hívnak lelki gyakorlatot tartani, tehát azért mindig van elég program. Hihetetlen nagy keresztény üldözés van világszerte. Közel-keleti püspökök úgy panaszkodtak, hogy elmegyünk Brüsszelbe, és ott mindenki panaszkodik a muzulmánoknak a szenvedései miatt, de senki nem áll ki a keresztény, üldözött keresztények mellett. Hozzátette, hogy egyedül a magyar kormány. Ezt olyan örömmel hallottuk. És hát lehetett látni ott, hogy azért azok a keresztények ott hihetetlen nehéz küzdelmeket élnek át, ahhoz képest mi még nagyon jó helyzetben vagyunk, bár azért szellemi értelemben már itt is elkezdődött a keresztény üldözés. Egyik bíborosnak jelent meg most egy könyve, aztán beszélgettek a könyvéről a francia katolikus televízióba, és Angelo Scola, és ő mondta, hogy a zsinat után azt mondja, volt egy ilyen nagy szellemi fölbújdulás, egyrészt egyesek szélsőségesen liberális nézeteket vallottak, mások ezzel ellentétben abszolút konzervatívan, és egymással vitatkoztak. Ez a II. János Pál alatt és után úgy lassan úgy kezdett elmúlni, és a zsinat pozitív gondolatait kezdték megvalósítani. Azt mondja, most mintha visszatérne megint ez a küzdelem, ez a kettősség, és kifejezetten megemlítette, hogy például a német egyházban ez a bizonyos szinodusi mozgalom, ami van, azt mondja, az ott nem csak gyakorlati dolgokról van szó, hanem hitbeli kérdésekről is, és ott komoly aggodalmát fejezte ki. 16. Benedek mondta utolsó beszédébe, hogy hát amikor Krisztus a hajóba mentek, és ő aludt a hajóba, azt mondja, hogy én is arra gondolt, hogy voltak szép idők, amikor jó volt a halfogás, voltak nagy viharok, és a Szent Atya hozzátette, azt mondja, de én mindig tudtam, hogy az egyház hajója nem az enyém, nem a miénk, hanem Krisztus, és ő nem engedi, hogy elvesszen. Az ember látja, hogy persze az egyház történelemben, hogy máskor is voltak már hasonló helyzetek, és talán ez arra int bennünket, hogy azért ne essünk kétségbe, és végül is tényleg az egyház hajója az nem a miénk, azt nem mi irányítjuk, az Krisztus vigyáz rá és fennmarad.
Bodaigváros Fejér megyében a Móri járásban található, nevét a népi források szerint Bodok, vagyis a Vértes hegységről kapta. A történeti népek közül az avarok és a rómaiak éltek itt huzamosabb ideig. Napjainkban Szent Istvánról elnevezett téren található a római katolikus templom és zarándokhely.
Egy monda szerint Szent István király kápolnát építetett ezen a helyen, melyet fiával, Imre herceggel gyakran és szívesen felkeresett. Járt itt Szent Gellért püspök is. Második Géza király idejében a keresztes lovagok vették át a kápolna gondozását, és folytatták azt egészen a török időkig. A kegyképet Páter Willibald bécsi útja során 1695-ben hozta az építendő kápolna és a bodajki hívek részére. Ahogy nőtt a búcsújáró hívek száma, úgy lett kicsi a kápolna, ezért a móri kapucinusok egy új templomot építettek 1737 és 1768 között. Most ide látogatott el a Székesfehérvári Egyházmegyei stúdió, Móróc Tamás, a kegytemplom jelenlegi plébánosa számol be nekünk a hatalmas beruházásról, a kegyhely megújításának utolsó fázisáról, és a közelgő hálaadó ünnepségekről. Az interjút Berta Kata készítette.
Végéhez közeledik a bodajki kegyhely vallásturisztikai megújulása, interaktív kiállító terek létrehozása. Tavaly áprilistól eltelt időszakban megélhettük a megújulás minden szépségét, örömét és nyilván nehézségét is. De az öröm, az igazi öröm az most következik, amikor kinyithatjuk a kapukat, és megmutathatjuk ezt a megszépült, megújuló kegyhelyet. Valami elmondhatatlan nagy öröm újra belépni a bodajki kegyhelyre, a kegytemplomba, és rácsodálkozni arra a gyönyörű, felújított belső térre, amely fogad bennünket. Belépünk arra a helyre, ahol szentjeink jártak imádságban, mi eredetünk szerint, hiszen az ország legrégebbi zarándok helyén vagyunk. Maga államalapító Szent István királyunk jött el ide imádkozni az ő családjával. Az ő nyomdokaiba lépünk, amikor most a felújítás végén hálát adunk, rátekintünk a szűzanyára, és kérünk áldást, közbenjárást nemzetünkért, hazánkért, Adja az Úr, hogy most, amikor megünnepeljük ennek a 4 éves felújításnak végét, átéljük annak a mélységét és gazdagságát, mit jelent szentjeink nyomába, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Brindisi Szent Lőrinc, és még a sok százezer zarándok nyomdokaiba lépve letérdelni az Úr oltára elé, és az ő édesanyjának közbenjáró szeretetét kérni hazánkra, családjainkra, szeretteinkre. A megújult kegyhelynek fontos része lesz az új szembemiséző oltár, amelyet megyéspüspök atya jön megáldani a búcsú szombatján az esti 6 órai szentmise keretében. Konszekrálja, felszenteli az oltárt, és egy nagyon szép és megható ajándékkal is fog kedveskedni, amikor az oltárba erekét helyezünk el. Adja az Úr, hogy amikor ezen az oltáron majd misézünk, ennek a kegyhelynek szívében a szűzanya szeretetét kérjük, akkor soha ne felejtsük el azt az ősiségét ennek a kegyhelynek, hogy a magyar szent család imádságos zarándok helye volt, és azóta a Mária tisztelet, háza és szeretete Bodajk. Az idei Mária napi búcsunk különleges lesz, hiszen megyéspüspök atya szombat este is és vasárnap is ellátogat közénk, hogy áldását adja mind a kegytemplomba, mind arra megújulásra, megújításra, amely az előző években történt. Szombat este 6 órára az ünnepi szentmisére várjuk a kedves testvéreket, vasárnap pedig 10:30 órakor lesz az ünnepi püspöki szentmise, melyet szabadtéren megfelelő körülmények között tudunk megtartani. Ezt a szentmisét az Zarándok udvarra fogjuk kivetíteni, és egyben élőben is szeretnénk közvetíteni közösségi oldalunkon, a Bodajki Kegyhely Facebook oldalán. Nagy szeretettel ajánlom mindazok figyelmébe, akik nem tudnak eljönni, részt venni, hogy így az online tér segítségével bekapcsolódjanak közös szentmisénkbe.
Kedves hallgatóink, szeretettel és tisztelettel kérjük Önöket, hogy az elkövetkező időkben fokozott fegyelemmel és figyelemmel vigyázzanak magukra és embertársainkra. Nagyon szépen kérjük, hogy hordják szabályosan a szájmaszkot.
Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai Jó Hírek magazinunk. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak Önöktől az önkéntes munkatársak.
Kohár László.
Pál Völgyi Sándor és Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.